Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindjárt azon töprengtek magukban, hogy vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön az, aki hatalmasabb nálam, akinek a sarú szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a szent lélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangéliumi. Testvéreim, manapság divat ismét egy ilyen agnosztikus álláspontot elfoglalni, nevezetesen, hogy nem sok mindent lehet tudni Istenről, teljesen homályos a tudásunk, olyan, mint a kötszurkálás, amit Istennel kapcsolatban mondunk vagy teszünk. Ezzel szemben áll a mai ünnepnek a világossága, illetve egyáltalán az epifániának, karácsonynak, vízkeresztek és Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, mert hogy ez ellentmond ennek a homályosságnak. Valóban a különböző vallások homályos Isten ismeretet tartalmaznak. A keresztény ember tisztelettel kell, hogy tekintsen minden vallásra, mert azokban, amennyiben a jóra, a szépre, az igazságra, a szeretetre irányulnak, annyiban hordoznak magukban valamit az Isten kinyilatkoztatásából, de azért mégis, amit a zsidókhoz írt levél mond, az az irányadó a számunkra, hogy sokszor és sokféle módon szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, de a végső időben a fia által szólt hozzánk. És mi ennek a kinyilatkoztatásnak vagyunk a részesei. Mi többet kaptunk, mint bármilyen más vallás. A mostani keresztény misszió már nem abból fakad, mint ezelőtt mondjuk 100 évvel, hogy azért misszionálunk más vallásokban, hogy azok el ne kárhozzanak, hiszen tudjuk jól, hogy mindenki a lelkiismerete alapján üdvözül. Kivéve azok természetesen, akik megkapták ezt a végső kinyilatkoztatást, mi, akik megismertük Istent Jézus Krisztus által, mi Isten bensőjét ismertük föl, ennek következtében mi már el kell, hogy számoljunk ezzel a csodálatos adománnyal. Ez a mai ünnep, testvérek, a Szent Háromságnak az első látható, nyilvános megmutatkozása. Rejtetten ott van már az angyali üdvözletkor is, de az angyali üdvözletnek nincsen tanúja. Az angyali üdvözletkor is ott van az Atya, aki küldi a lélek által a fiút. És ez is már egy rejtett Szent Háromság megjelenés, de itt nyíltan, megismerhető, látható és hallható módon van jelen a Szentlélek, külön kihangsúlyozza Lukács, hogy látható módon száll alá a lélek az ember Jézusra, és az Atya szava hallatszik, ami hallható. És a fiú pedig ott áll a vízben. Ez már a Szent Háromságnak a föltárulkozása, már pedig az Isten teljes ismerete az a Szent Háromság megismerése. Nem az egy Isten megismerése, hiszen az egy Isten ismeretére logikai alapon is el lehet jutni, mint ahogy az antikvitás el is jutott, hanem itt már arról van szó, hogy az Isten belső életét lehet megismerni. Istenről nagyon sok mindent meg lehet tudni, de ez olyan történet, testvérek, mint amikor egymással szemben állunk, és megpróbálom megismerni a másikat. Mindaddig, amíg csak én próbálkozom, addig sok mindent tudhatok a másikról. A szokásait, hogy hány kiló, hogy milyen színű a szeme, ezek nyilvánvalóan fontosak. Nem sötétben állunk egymással szemben, hanem egymást meg tudjuk ismerni külsőleg. De a belső ismerethez azt szükségeltetik, hogy a másik megnyilatkozzon előttem, hogy beavasson a szándékaiba, a vágyaiba, az álmaiba, hogy elmondja azt, hogy mit miért csinál. Ezáltal tudom megismerni a másikat igazán. És ez történik epifániakor, ez történik a kinyilatkoztatásban, hogy már nem mi próbálkozunk, mint Bábelben annak idején, hogy majd fölhatolunk az égbe, hanem ő mutatkozik meg előttünk. Megmutatkozik testben, mert hogy emberekhez akar szólni, ezért emberként születik meg. Aztán megmutatkozik a pogányoknak úgy, ahogyan a pogányok meg tudják őt ismerni a betlehemi csillagban, és aztán most a zsidóknak mutatkozik meg úgy, ahogyan a zsidók tudják megismerni. Azt szoktam mondani testvérek bizonyos dolgokra, hogy nem elég, hogy létezik, még neve is van. 2000 éven keresztül az egyház gyakorolta, hogy alkalmazta az evangéliumot arra a kultúrára, ahová misszionárisok mentek. alkalmazni az evangéliumot. Nem azt jelenti, hogy leegyszerűsítem, nem azt jelenti, hogy oda passzintom, hanem azt jelenti, hogy alkalmazom, megértem az evangéliumot, a bensőmmé teszem, és mivel a bensőmben van, ezért tudom alkalmazni a másik ember nyelvén, el tudom mondani az ő nyelvén azt, amit az evangélium maga jelent. És ezt a II. Vatikáni zsinat óta úgy hívjuk, hogy akkommodáció. Előtte is létezett, de aztán neve is lett a dolognak, az alkalmazás. És ennek az ős példája maga az Isten, aki alkalmazkodott hozzánk. Nem föntről üzenget, nem az isteni fönnség nyilatkozik meg, hanem mivel emberekhez akar szólni, emberré lesz. Ember létékű lesz, gyöngévé, gyöngéddé, kicsinyé lesz az Isten, és ugyanúgy ember, mint mi mindnyájan. Neki is növekednie kellett korban és bölcsességben Isten és az emberek előtt, akárcsak nekünk. Aztán alkalmazkodott Isten a pogányokhoz. A pogányok ismeretéhez szabta magát, és úgy tárulkozott fel előttük, hogy a pogányok meg tudják ismerni. Nem lehengerelte őket, hanem úgy, ahogyan ők tudják, úgy szólt hozzájuk. És aztán itt van ez a mai ünnep. Ahogyan a zsidók meg tudják őt ismerni, úgy szól hozzájuk. És ennek a kulcsa a mai olvasmány Izajás prófétától, az Úr szenvedő szolgájáról szóló 4 énekből halljuk az egyiket, ahol azt mondja, hogy itt az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Az apostolok ezt látták, vagy ezt hallották, hogy íme, akit kedvelek, akiben kedvem telik, ő az én szeretett fiam. Beteljesedik az, amit Izajás jövendől. Aztán, ami nagyon fontos, hogy beteljesedik, azt mondja, hogy nem emeli föl a hangját, a szava sem hallatszik az utcákon. Jézus teljesen szelíden jön, beáll a tömegbe. Nem, az Isten Jézus Krisztusban nem erőszakosan érkezik meg. Nem hatalommal, nem fényességgel, hanem gyöngéden és szelíden, alázattal áll ott a többiek között. Ez a keresztelő János féle mozgalom testvérek mai szóval élve egyfajta ilyen karizmatikus mozgalom volt. Egy erős, fölfokozott érzelmi dolog, amikor azt vallják meg az emberek, hogy a templomi kultusz önmagában véve kevés. Kevés az, hogy bikákat, borjakat ölnek le, és a vérüket széthintik, mert az nem tud bűnöket eltörölni. Ezt mondjuk így, hogy unalmassá vált Jézus korára a templomi áldozat, mert kiürült, puszta rutinná, pusztán rítussá vált. És ekkor föltámadt Izraelben a vágy Isten mélyebb megismerésére, az Isten után való mélyebb vágy támadt föl, és keresztelő János ennek adott hangot, az egész mozgalma, a bemerítkezés, az erre vonatkozott. A zsidóknak napi szinten megvoltak a tisztulási szertartásaik, hogyan kell bemosakodni imához, hogyan kell bemosakodni evéshez, ezek egy naponta gyakorolták. De a keresztelő János féle bemerítkezés, a vízzel való keresztelés, ahogyan ő mondja, az egyszeri volt. Ekkor megvallották a bűneiket, azt, hogy egyedül Isten irgalma tud rajtuk segíteni, és Jézus szelíden, alázattal ebbe a tömegbe áll bele. Ide áll be. És utána folytatja Izajás próféta, hogy a megtört nátszálat nem tör össze, és a pislákoló bécsbelet nem oltja ki. Mennyire ellentmond ez, testvérek, az emberi irgalomnak? Az emberi irgalom azt mondja, hogy egyszer ott kínlódik és pislákol, akkor oltsuk el, ne kelljen szenvednie. Ha egyszer megroppant, akkor törjük el, legyen vége, ne kelljen szenvednie. Gyakorlatilag hetente lehet olvasni cikkeket az eutanáziáról, hogy szegényként ne szenvedjen. Egy állattal szemben természetes, hogy a lovakat lelövik, ugye? De az emberrel kapcsolatban azért mégsem ez az igazi irgalom. És ez az irgalom öltött testet Isten, Jézus Krisztusban, hogy időt ad, hogy lehetőséget ad a megtérésre, a bűnbánatra, a vezeklésre. Ez az Isten, akit megígér Izajás próféta, de természetesen nem érti a saját jövendőlését, mert nem is értheti, ez teljesedik be Jézus Krisztusban. Ő lesz az, aki Isten irgalmát megtestesíti, és őróla mondja azt, hogy az ő tanítására várnak a nemzetek. Jézus Krisztus az, aki már nem egy népnek a messiása, nem egy népnek az üdvözítője, hanem minden emberi, a pogányoké is. Már nem törzsi alapon történik, nem vérségi alapon, leszármazási alapon történik az Isten ismeret, az Istenhez való tartozás, hanem az emberség alapján, a hitnek az alapján történik az Istennel való kapcsolat. És azt mondja, hogy általad kötök szövetséget. Pedig bár van szövetség, van a mózesi szövetség, ott van az ábrahámi szövetség. Miért lenne szükség új szövetségre? De már Izaiás megjövendeli. És úgy zárójelbe teszem hozzá a testvéreknek, hogy Izaiás könyve a leggyakrabban olvasott könyv a Tóra mellett, Mózes öt könyve mellett. Ezt is nagyjából fejből tudta minden zsidó. És amikor az apostolok megértették, hogy Jézus Krisztusban új szövetség történik, akkor azt látják és affölött újonganak, hogy beteljesedett az, amit a próféta jövendölt. Amikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy ez az új szövetség kelyhe, akkor az apostolok azért értik ezt, mert ismerik Izaiásnak a jövendölését. Azaz, azt szeretném hangsúlyozni a testvéreknek, hogy vannak jövendölések, amit a zsidók ismernek, a pogányok nem ismerik. Ószövetségi nyelven nem lehet a pogányokhoz szólni. Hozzájuk az asztrológia nyelvén szólt Isten, amikor a betlehemi csillagot elküldte. A zsidókhoz zsidó módon kellett szólni. Amikor mi megpróbálunk tanúságot tenni az evangéliumról, akkor az nem azt jelenti, hogy hirdetünk egy steril szöveget, fölolvassuk a Bibliát, hanem azt jelenti, hogy megpróbáljuk megfogalmazni azon a nyelven a Szentírásnak a tanítását, az kinyilatkoztatást, az krisztusi valóságot azon a nyelven, amilyen nyelven azt megértik. Másként kell ezt egy gyereknek, másként kell egy munkásnak, egy katonának, minden, ezt jelenti a réteg pasztoráció. Másként kell beszélni ugyanarról, ugyanazt mondjuk, csak más nyelven, és ennek a mintája maga az Isten. És ezt ünnepeljük Epifániakor, hogy úgy szólt hozzánk, ahogyan meg tudjuk érteni. És innentől kezdődően viszont nem lehet eltántorulni, nem lehet visszatérni a sokféle módhoz, ami Krisztus előtt volt. Mert lehet azt mondani, hogy minden vallásban van valami jó, minden vallásban van valami igazságtartalom, de mégis a végső időben a Fia által szólt hozzánk. Nem lehet fölöslegesnek tekinteni azt, hogy Jézus Krisztusban a bensője tárult föl Istennek. Ezt nem lehet úgy mondani, nem lehet relativizálni, hogy hát most, ha így tetszett, akkor így van, de én meg mást keresek. Testvérek, nagyon nagy csapda az, hogy az ember elkezdi megbütykölni, elkezd kötekedni a Szentírással kapcsolatban, és helyette valami más Isten ismeretet keres. Nyilván vannak technikák. Vannak olyan technikák, amivel extázist lehet elérni, valamiféle magunkon kívülállást, amikor valamivel találkozunk, valamivel, ami misztikus, ami vonzó, ami izgalmas, csak, és tudom, hogy ehhez képest az evangélium meg unalmas, de mégis a végső időben a Fia által szólt hozzánk, és mi ehhez az ismerethez akarunk ragaszkodni, ebbe akarunk kapaszkodni, és ezáltal akarjuk legyőzni az ösztönös kíváncsiságunkat. Testvérek, nagyon-nagyon kell vigyázni, és nem véletlen, hogy a bűnbánati imában a gyónással azt mondjuk, hogy a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Hogy nem szolgáltatom ki magamat az izgalom keresésemnek, annak, hogy én valami újdonságot keresek, hanem megmaradok a jó öreg evangéliumnál, megmaradok a Krisztus ismereténél, mert arra méltatott engem Isten, hogy ő a belső világát tárta fel előttem. Ez nem jár együtt izgalommal. Testvérek, a szent áldozás, az eukarisztia nem jár együtt semmiféle extázissal. Azt mondjuk így, hogy egy hétköznapi dolog. De hát az Isten hétköznapi, mint hogy az életünk is többségében hétköznapi, kevés ünnep van benne. Az a nagyon kevés ünnep, amikor például első áldozó lesz egy gyerek, az nyilvánvalóan ünnep. Nyilván, amikor valaki a mászmiséjében megáldozik az ünnep, akkor az biztosan valami érzelmi többlet is a hétköznapi szentáldozásokhoz képest, vagy egy bérbáláskor, vagy egy életfordulón, vagy egy-egy adott kegyelmi pillanatban, hogy érzelmileg is átélek valamit a hétköznapi szentségekkel kapcsolatban, az Isten ajándéka, de ezt nem lehet vadászni, és főleg nem lehet lecserélni egyéb izgalmakra, mondjuk így ilyen spirituális izgalmakra. A mai ünnep azt jelenti, testvérek, hogy az evangéliumot meg lehet ismerni, Istent meg lehet ismerni, nem kell hozzá különleges technika, egyszerűen arra kell figyelni, hogy Isten hogyan szól én hozzám. És ezt kell lefordítani a többiek nyelvére. Mindegyikőtöknek ott van a maga családja. Hogyan tudom az evangéliumot megmutatni a másiknak? Nem azért szolgálok a másiknak, mert papucs vagyok, nem szervilizmusból, hanem Isten iránt való szeretetből. Nem azért nem szólok vissza, mert nincsenek szavaim, hanem mert megpróbálok tanúságot tenni arról az Istenről, aki Jézus Krisztusban úgy mutatkozott be, mint aki a hangját nem emeli föl, és a szava sem hallatszik az utcákon. Ő miatta próbálom magamat fegyelmezni, magamat korlátozni. Ez nem azt jelenti, hogy sikerül, de a szándékom számít. És Isten ezt a belső szándékvilágát, ezt a belső életét tárta fel előttünk, nevezetesen itt, az ő megkeresztelkedésekor, amikor kinyilvánította a Szent Háromságos életét. Az Atya szava hallatszik, a lélek látható módon leszáll, és ott áll a fiú a folyóban. Testvérek, az nagyon fontos, hogy a mai evangéliumban ott van az a mondat, hogy a megnyílt az ég, és leszállt a lélek. Az Ószövetségben az Isten és ember kapcsolat az időleges. A lélek alászáll, aztán visszaszáll. Megnyílik az ég, aztán bezárul. Az Ószövetségben több helyen is olvashatjuk a panaszt a választott nép részéről, hogy nincsen próféta Izraelben, azaz nincs, aki Istent közvetítse a számukra. Maradnak az üres szertartások. Itt viszont az evangéliumban hangsúlyos az, hogy az ég megnyílik és nyitva is marad. Jézus Krisztus által az ég nyitva marad. Az ott az utolsó jelenet, amikor a templom függönye, a szentek szentjét elválasztó függöny felülről az aljáig ketté hasad, az ennek a kifejeződése, hogy az ég visszavonhatatlanul megnyílt, már nem zárul be. Velünk van minden nap, velünk van az ő ismerete, nem enyészik el. Csak ezt az ismeretet meg kell őrizni, és ehhez kell ragaszkodni, és nem valami új isteneket keresni, új élményeket keresni. Akkor, amikor az Úr Jézusban az Isten közelsége véglegessé válik, akkor ennek mi vagyunk a részesei, és ennek mi vagyunk a közvetítői, nekünk kell őt a többi ember felé megmutatni is. Még egyszer mondom, ma már nem azért folyik a misszió, hogy ne kárhozzon el másik ember, nem azért térítünk, mert ő buták vagy ostobák, hanem azért, mert az jó dolog Istent ismerni. Ha arra méltatott, hogy megnyilatkozott előttem, akkor legalább figyeljek rá. De ez érvényes ránk is, katolikusokra, testvérek. Ha egyszer szólt hozzánk, akkor legalább ismerjük az ő üzenetét. Ha nekem adta magát az eukarisztiában, akkor mondjak igent rá. Ha nekem adta a kiengesztelődés szentségét, akkor éljek vele. A keresztény élet, ember élete az föloldozástól föloldozásig tart. Bűnbocsánattól bűnbocsánatig tart. Minden bűnbocsánatban megújul az Istennel való közösségem. Valószínűleg amúgy is megvan ez a közösség. A legtöbbünk nem szokott úgy helyből halálos bűnt elkövetni. Azaz megvan általában véve az Istennel való kapcsolat. De ezt újra és újra meg kell újítani, mint ahogyan ezért van az Úr napja, hogy megújítsuk az Istennel való kapcsolatot, és megújítsuk az egymással való kapcsolatot. Az ünnepekben újul meg, újítjuk meg azt, ami amúgy is megvan. Hiszen a családok vannak, élnek, dolgoznak, beszélgetnek, teszik a dolgukat. De ezt észre kell venni, ezt meg kell újítani, és ez történik az ünnepekben. És szentségi szinten ez történik minden Szent Jónásban. Megújul az Istennel való kapcsolatom. Odafigyelek arra, hogy ő bennem lakik. Úgyhogy az egyik nagyon szép ünnepünk ez, az egyházi évnek a kezdete, az egyházi évnek a színe az a zöld, a reménynek a színe, a növő vetésnek a színe. És ilyenkor reménykedünk abban, hogy mindaz az ismeret, amit kaptunk Istentől, az életté válik bennünk. És még egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogy a világosság és a sötétség tartozik, a fény és a sötétség tartozik össze. A fény hozza létre az árnyékot. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Róla mondja az Izaiás próféta, hogy az nemzetek világosságává teszlek. Nem a nemzetek fényévé, testvérek. Lucifer fényhozó. A fény árnyékot vet. A fény hozza létre a sötétséget. Jézus a világ világossága. És mi ezt a világosságot keressük, testvérek. És ez a világosság, ez az evangéliumnak a fénye, a szentségeknek a világossága. És mi ebben a világosságban akarjuk élni az életünket. Úgyhogy elkezdődik az egyházi év, testvérek, próbáljuk meg növekedni a reményben. Legtöbbet a remény ellen vétünk, megkeményítjük a lelkünket, megkeményítjük a szívünket, és egyszerűen a jelen pillanatban kapaszkodunk mindenáron. Pedig a remény az a jövő felé néz. Nem afelé, hogy mi lesz holnap után, mert az elkeserítő, hanem hogy mi lesz a végén. Hogy mi végre vagyunk a világon, hogy mi végre születtünk. És ez a végső remény az, amit megerősít ez a mai ünnep is, hogy az Úr Jézusban Isten föltárta az ő belső szándékát. Ő olyas valaki, aki a megroppant nátszálat nem töri el, és a füstölgő mécsbele nem oltja ki, és melyikünk ne lenne megroppanva, és melyikünk ne füstölögne. És éppen ezért van reményünk, hogy az Isten időt ad, lehetőséget ad, és a végső soron pedig talál mentséget mindegyikünk számára. Amen.